Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai nap egy olyan üzenetet szerettem volna elhozni nektek, ami a szellemi átformálódásról szól. Találtok a széketeken egy jegyzetlapot, ez a tiétek, nyugodtan használjátok, hogyha van szükségetek esetleg ceruzára, torra, szeretnétek jegyzetelni, akkor nyugodtan emeljétek fel a kezeteket, Zoli ad nektek. Hol a Zoli? Nem a Zoli. Akkor a Béci ad. Akkor a Béci. Zoli most szabadságon van. Tehát a Béci. Szóval akinek szükség van esetleg torra, ceruzára, nyugodtan most emelj fel a kezét, és akkor a Béci tud adni. Mi egy olyan gyülekezet vagyunk, akik hiszünk a jegyzetelésben. Azért, mert amióta olvastam egy statisztikát, hogy az emberek 95%-át az információknak elfelejtjük 3 napon belül, ezért mi egy jegyzetelős gyülekezet vagyunk, mert hiszünk abban, hogy amikor lejegyzeteljük, visszaolvassuk, akkor nem felejtjük el a 95%-át a dolgoknak, több megmarad, és ugye azt írja a Biblia, hogy ha csak halljuk Isten igét, de nem tesszük meg, nem helyezzük gyakorlatba, akkor semmit nem ér. És a célja ennek az, hogy segítsen gyakorlatba helyezni mindazokat a dolgokat, amiket ma fogsz hallani itt. És hiszem azt, hogy meg fogja áldani az életedet, építeni fogja az életedet, meg fogja változtatni az életedet, hogyha elkezded gyakorlatba helyezni, és hiszem azt, hogy áldást fog hozni az életed területére, minden területére. A gyülekezetben szoktuk mi ugye mondani azt, hogy gyere, ahogy vagy, de ne maradj úgy, ahogy vagy. Ugye a második felét azt annyira nem szeretjük. Szeretünk úgy jönni, ahogy vagyunk, mert nyilván Isten is úgy vár bennünket, ahogyan vagyunk, a bűneinkkel, a hiányosságainkkal, a fájdalmainkkal, viszont ami miatt bejövünk vasárnaponként erre a helyre, az, hogy Isten megváltoztasson minket, megújítson bennünket, hogy ne ugyanúgy menjünk ki, mint ahogy bejöttünk, hanem valami megváltozik bennünk, megváltozik a gondolkozásmódunk, megváltozik valami az életünkbe. És amikor bejövünk Isten házába, vagy elültetjük az életünket Isten házába, egy nagyon fontos része ennek az, hogy utána elkezdjen átformálódni az életünk, elkezdjen változni az életünk. Az életünk egyik legfontosabb célja, hogy olyanná váljunk, mint Krisztus. Ezt írja a Biblia, hogy az életünk egyik célja, ami miatt meg lettünk teremtve, az, hogy olyanná váljunk, mint Krisztus. Viszont ehhez változásra van szükségünk. Ehhez átformálódásra van szükségünk. És mikor megtérünk, mikor Krisztusba helyezzük a bizalmunkat, a hitünket, ott elkezdődik ez a folyamat, és egészen életünk végéig fog tartani ez a folyamat. Egy életen keresztül formálódunk, egy életen keresztül változunk. Szoktuk azt is mondani, hogy a gyülekezet nem tökéletes emberekből áll, hanem fejlődni akaró emberekből. Nem olyan emberekből, akik tökéletesek. Van itt valaki, aki tökéletes? Aha, akkor ez nem az a gyülekezet, tehát itt nincsenek, lehet, hogy egy másik gyülekezetet kell keresned. Nem, inkább ne. A lényeg az, hogy ez a gyülekezet nem tökéletes. Itt nincsenek tökéletes emberek, nincsenek tökéletes vezetők, én sem vagyok az, korán sem. Viszont egy dolog közös bennünk az, hogy fejlődni akarunk és változni akarunk. Amen? Legalábbis remélem. ha nem akarsz változni itt, ebben a gyülekezetben, akkor ez a gyülekezet nem neked való. Ezt is szoktuk mondani. Mert itt változunk, fejlődni akarunk. És ez a biblikus. Azért, mert a Biblia is ezt mondja, hogy váljunk egyre inkább olyanná, mint Krisztus. És ez egy életen át tartó folyamat. Van akinek, amikor bejött erre a helyre, gyógyulásra van szüksége. Lehet, hogy éppen most vagy egy olyan időszakban az életedben, amikor szükséged van arra, hogy egyre egészségesebb legyél. Meggyógyuljon a lelked. Változásra van szüksége a lelkedben, a szívedben. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy, hogy nem vagy elégedett az életeddel, ahogyan most mennek a dolgok. A körülmények, a család, a házasság, bármilyen dolog is van az életedben. Lehet, hogy nem vagy elégedett ezzel, és azt mondod, hogy szükség van változásra az életemben. Ez így nem mehet tovább. Hadd mondjam el, hogyha szeretnél változtatni az életeden, először neked kell megváltoznod. Nekünk kell megváltoznunk. Ez belőlünk indul ki a változás. És a Biblia tele van ígéretekkel, szellemi alapelvekkel, amelyek kapcsán olyan dolgokat olvasunk a Bibliában, hogy hogyan élhetünk egy áldott életet. És minden ígéretnek, ami a Bibliában van, van egy feltétele. Ha ezt megteszed, akkor Isten is megteszi az ő részét. Tehát például van egy ilyen ige, ha megbánjuk bűneinket, ő megbocsátja azokat. Van egy ígéret, és van egy feltétel. A feltétel az, hogy megbánjuk, és mi az ígéret? Az, hogy ő megbocsátja. Vagy van egy ilyen ige a Bibliában, hogy hagyd az Úrra a te utaidat, bízz benne, és ő egyengetni fogja azokat. Itt is van egy ígéret, és van egy feltétel. Ugye az a feltétel, hogy bízz az Úrra, Úrban, hagyd rá az utaidat. És mi az ígéret? Ő egyengetni fogja. Tehát minden egyes ígérethez kapcsolódik a Bibliában egy feltétel. És amikor a szellemi életünkről beszélünk, amikor a saját lelkünkről beszélünk, a Biblia tele van olyan ígéretekkel, amik erről szólnak, hogy Isten mit ígér számunkra a szellemi megújulásunkkal kapcsolatban, a szellemi átalakulásunkkal kapcsolatban. És a mai nap ezeket fogjuk megnézni, Istennek az ígéreteit, a szellemi életünkbe, a szellemi egészségünkbe. És meg fogjuk nézni, hogy ezekhez milyen feltételek kapcsolódnak, és lépésről lépésre ezeken végig fogunk menni, hogy mit kell nekünk megtenni annak érdekében, hogy Isten áldásaiban éljünk. Ahhoz, hogy szellemileg egészségesek legyünk, 7 szokást kell kialakítanunk az életünkbe. 7 olyan dologról fogok ma beszélni, amit Isten megígér, hogyha azt a 7 dolgot gyakorlatba helyezzük, akkor szellemileg erősek és egészségesek leszünk. Készen álltok? Oké. Szóval, ha szeretnék szellemileg egészséges lenni, az első dolog, Jézust kell szeretnem a legjobban. Ha szeretnék egészséges lenni szellemileg, Jézust kell szeretnem a legjobban. Lukács 14:26. Csak az lehet az én tanítványom, aki hozzám jön, és jobban szeret engem, mint apját, anyját, feleségét, gyermekeit és testvéreit. Igen, csak ha jobban szeret engem, még a saját lelkénél is. Hát, ez egy elég radikális ige. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. De azt mondja Jézus, ha nem engem szerettek a legjobban, akkor nem lehettek a tanítványaim. Mindennél jobban szeress engem. A szellemi egészséget a szeretetünk alapján tudjuk lemérni, és nem a teológiai tudásunk alapján. Nem akkor lesz valaki szellemileg a toppon, amikor nagyon sok mindent tud a Bibliából, nagyon sok teológiai tudása van, hanem amikor szereti Istent. Ezt az alapján lehet lemérni, hogy mennyire szereted Istent, és mennyire szeretsz másokat. Ez nem vallásos cselekedetek alapján, nem a tehetséged alapján, nem azok alapján, hogy miket mondasz, hanem hogy hogyan szeretsz, hogy mennyire szeretted Istent. A Márk 12:29-30 azt mondja, Jézus így felelt, a legfontosabb parancs ez, halld meg Izrael népe, Istenünk az örökkévaló, az egyetlen Isten. Szeresd hát az örökkévalót, Istenedet, teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel és minden erőddel. Azt mondja a Biblia, hogy szeressük Istent a szívünkkel. Mit jelent Istent szeretni a szívünkkel? Azt jelenti, hogy szenvedélyesen szeretni Istent. Az érzelmeiddel, szenvedélyesen szeretni, a lelkeddel. Mit jelent ez, hogy lelkünkkel? az, hogy az akaratunkkal is szeretjük őt. Magyarul nem csak akkor foglalkozol Istennel, amikor úgy érzed, hogy neked erre szükséged van, hanem a döntéseiddel is Istent keresed, és Istennel foglalkozol. Tehát a döntéseiddel is szereted őt. Az értelmeddel, azt mondja. Ez a gondolatokat jelenti, hogy a gondolatainkkal is Istent szeretjük. A gondolatainkba is, amilyen gondolatokat magunkba forgatunk, és végül az erőnkkel. Ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban is szeretjük Istent. Megéljük ezt a mindennapokban. Nem csak egy érzelmi dolog, nem csak egy gondolatbeli dolog, hanem a gyakorlatban is megmutatjuk azt, hogy Istent szeretjük. Ezt jelenti szenvedélyesen szeretni Istent. És a Biblia azt mondja, hogy szeretni Istent az nem más, mint dicsőíteni Istent. A szeretet, amikor azt mondjuk, hogy szeretjük Istent, ezt a dicsőítésen keresztül tudjuk a legjobban kifejezni. A dicsőítés az nem csupán az, amit itt láttok. Ez is dicsőítés. Amikor összejövünk vasárnap, és együtt dicsőítjük Istent, ezzel kifejezzük, hogy mennyire szeretjük Istent. De nagyon sokféleképpen tudjuk Istent dicsőíteni. Amit legjobban szeretsz az életben, azt fogod dicsőíteni. Ha a munkádat szereted a legjobban, akkor azt fogod dicsőíteni. Ha a zenekarodat szereted a legjobban, akkor a zenekarodat fogod dicsőíteni. Koncert. Azt dicsőíted, amit szeretsz. Ha testedet szereted a legjobban, akkor önmagadat fogod dicsőíteni. Amit legjobban szeretsz, azt fogod dicsőíteni. Ha szeretnél szellemileg egészséges lenni, Istent kell a legjobban szeretned, és elsődlegesen is legjobban őt kell szeretned. A második dolog, amit mond a Biblia, hogyan válhatunk szellemileg egészséges emberekké. Úgyhogy naponta kell találkoznunk Istennel. Naponta találkozom Istennel. Naponta kell találkoznom Istennel. Ez egy feltétel, és van egy ígéret. Most majd meg fogjuk nézni így a Bibliában. Lehet, hogy ez csak 5-10 perc minden nap. Okay? Lehet, hogy csak egy 5 perc. De találkozz Istennel. Randizz Istennel. Beszélgess vele. Mit jelent ez? Elkülönítesz egy időt, amikor Istennel töltesz időt, amikor csendben vagy, amikor nem foglalkozol mással, kizársz minden dolgot, és felteszed azt a kérdést, és azt mondod Istennek, hogy Uram, mit akarsz ma nekem mondani? Mi az, amit nekem akarsz ma mondani? Ezt jelenti a csendes idő, ezt jelenti, hogy naponta találkozom Istennel, hogy imában beszélgetsz Istenhez, beszélsz hozzá, és engeded, hogy ő is szóljon az ő igéjén keresztül. Ez is dicsőítés. A példabeszédek 8.34 azt mondja, boldog, aki hallgat rám, és ajtóm előtt vár engem naponta, aki rám vár kapuim előtt. Aláhúztam ezt a szót, hogy naponta. Boldog az az ember. Itt is látunk egy ígéretet, és van egy feltétel. Egy napi szokás, egy napi találkozó. Nagyon sok keresztény nem tölt időt rendszeresen Istennel. Jönnek a kifogások, hozzuk a kifogásokat, beleértve magamat is, hogy nincs kedvem, nincs időm, munká, dolgozni kell, tanulni kell, nem tudom, elaludtam, gyerekekkel kell foglalkozni. Minden miatt hozzuk a kifogásokat, hogy miért nem. De Isten miért akarja, hogy vele töltsünk időt minden nap? Gondolkoztatok ezen? Isten miért mondja ezt a Bibliában, hogy töltsünk vele minden nap időt? Azért, mert ő is ezt akarja. És ez itt a lényeg, Isten egy személy. Isten ne egy programként kezeld. Egy személyként ő akar veled találkozni, akar velünk találkozni, és rendszeresen időt akar velünk tölteni. Ő neki ez fontos. És ő mindig ott van a megbeszélt időben, amikor ott kéne, hogy legyünk. De mi nagyon sokszor nem vagyunk ott. Nagyon sokszor mi nem megyünk el erre a kis találkozóra, nem megyünk el erre a kis randira. De Isten vár ránk, hogy ott legyünk. Tudjátok, ha megnézzük a történelmet, megnézzük a Bibliát, azok a keresztények, akiket Isten nagy dolgokban használt, ezek az emberek mindig naponta időt töltöttek, és találkoztak Istennel. Beszélgettek Istennel. Nézzétek meg a Bibliát. Nézzétek meg azokat a nagy embereket a Bibliában. Úgyhogy a második dolog, amit amit szeretném, hogyha így megértenénk, hogy Isten azt ígéri, hogy ha naponta keressük őt, akkor ez boldogságot fog hozni az életünkbe, hogy a példabeszélek 8.34 mondja. És kérlek benneteket, hogy ezeket a pontokat ne ilyen szabályként fogjátok fel, mert ez nem szabály. Pont az előbb magyaráztam el, hogy ez nem azért tesszük, mert szabályként fogjuk fel, hanem azért, mert Isten egy személy. Mert Isten egy érző lény, aki akar velünk találkozni, akar velünk lenni. Ez ugyanolyan, amikor a feleséged veled akar lenni, szeretne veled beszélgetni, vagy egy barátod, mert szüksége van rád. Isten is szeretne velünk naponta találkozni. A harmadik dolog, amit látunk a Bibliában, ha szeretnénk szellemileg egészségesek lenni, ha szeretnék szellemileg egészséges lenni, tanulmányoznom kell és alkalmaznom kell az ő igét. Tanulmányoznom és alkalmaznom kell az ő igét. A Biblia tele van ígéretekkel. És Isten azt mondja, hogy ha ezt a könyvet megfogod, és a szívedbe helyezed, akkor meg fogom áldani a munkádat, meg fogom áldani a családodat, meg fogom áldani az egészségedet, meg fogom áldani a pénzügyeidet. Bármit szeretnél, hogy Isten megáldjon az életedbe, rá kell építened azt a területet Isten igéjére. Tehát ha szeretnéd azt például, hogy Isten megáldja a házasságodat, építsd rá a házasságodat Isten igéjére. Ha szeretnéd, hogy Isten megáldja a pénzügyeidet, építsd rá az életedet, vagy a pénzügyeidet Isten igéjére. A Zsoltárok 1:1-3 azt mondja, boldog és áldott, aki abban leli örömét, ha az örökkévaló tanítja. Hogyan tanít minket Isten? Az ő igéjén keresztül, a Biblián keresztül. És éjjel-nappal azon gondolkozik, elmélkedik, ez azt jelenti, hogy elmélkedünk. Ez a feltétel. Azt mondja, olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa, idejében hoz gyümölcsöt. Mit jelent ez? Produktívabb leszel. És levelei örökké zöldelnek. Mit jelent ez? Hogy a forróság sem fog kiszárítani. Most is vannak, azt gondolom, itt olyan emberek, lehet, hogy egy ilyen száraz időszakon mész keresztül, lehet, hogy úgy érzed, hogy nagyon kemény az élet, nagyon nehéz bizonyos szempontból az életed, de azt ígéri itt Isten, hogy a forróság sem fog kiszárítani, zöldelni fognak a leveleid. A nehéz időszakokban is. Bizony felvirágzik kez alatt minden, amibe kezd. Ez az ígéret. Van egy feltétel, és van egy ígéret. Amen. Nem elég csak tanulmányozni Isten igét, nem elég csak olvasni Isten igét. Kezd el alkalmazni. Helyezd gyakorlatba. János 15:14. Ti pedig a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek. Szokássá alakítjátok. A másik fordítás azt mondja, hogy szokássá alakítjátok, amit parancsolok nektek. Tehát folyamatosan megtenni, ez ezt jelenti. A Jakab 1.25, aki viszont megnézte magát a szabadság tökéletes törvényében, ami nem más, mint a Biblia, és kitart a megismert igazság mellett, magyarul folyamatosan ezt teszi, szokássá alakítja az életében, vagyis nem felejti el, memorizálja, hanem tettekre váltja, amit látott, hallott és tanult, az mindenben áldott és boldog lesz. Ez az ígéret. Ez az ígéret. Nem csak az időmet adom Istennek, nem csak az időnket adjuk oda Istennek, hanem az anyagi dolgainkat is. Rengetegszer beszél a Biblia arról, hogy ha szeretnénk szellemileg egészségesek lenni, akkor oda kell adnom a bevételem tizedét. Ez a negyedik pont. Ugyanúgy, ahogy Istennek adjuk az időnknek az első részét, Istennek adjuk a bevételünk első részét. Ez az első tized. Mit jelent ez? Amikor 1000 forintot kapok, akkor abból 100-at visszaadok Istennek. Miért? Nem azért, mert Istennek szüksége van a pénzemre. Istennek szüksége van rám. A szívemet akarja. Isten a szívemet akarja. És a Biblia azt mondja, hogy ahol a kincsünk van, ott van a szívünk. Tehát ezen tudod lemérni, hogy hol van a szíved, hogy hova helyezed bele a pénzedet. Ha a szíved benne van a, mit tudom én, most megint maradok ilyen fűs dolgoknál, az autókba, akkor az összes pénzedet bele fogod rakni az autókba. Ha a szíved benne van a, nem tudom, a ruhákba, akkor ruhára fogod költeni az összes pénzedet. Istennek nem a pénzünkkel, a szívünkkel. Ő szeretne megtanítani tizeden keresztül arra, hogy adjuk neki a szívünket. Malakiás 3:10 az egyik legnagyobb ígéret a Bibliában. Ha anyagi problémáink vannak, ha nyomás alatt vagyunk, anyagi nyomás alatt vagyunk, kezd el alkalmazni ezt a szellemi elvet. Emlékszem, hogy volt egy valaki a gyülekezetünkből, aki egyszer odajött hozzám, és azt mondta, hogy Géza, a tized tényleg működik. Ez tényleg működik. És elkezdett bizonyságot elmondani, hogy figyelj, egy csomó adósságom volt, kihozott az adósságból Isten. Lett munkám, átformálta Isten az anyagi életemet. Teljesen megváltozott. Ez működik. És annyira jó volt látni azt, hogy ő megtapasztalta ezt a saját életén. Elkezdte alkalmazni ezt a szellemi elvet, és Isten megáldotta őt. Szóval olvassuk fel, mi ez az ige. Mi ez a Malakiás 3:10? Azt mondja, hogy hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló seregek ura. Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Templom raktára. Mit jelent a mi ez, hogy templom raktára? A templom raktára a gyülekezet, ahol dicsőítesz. Ez a templom raktár. Ez a templom raktára. A gyülekezet, ahol dicsőítünk. A saját gyülekezetünk. Ez nem egy jótékonysági szervezet. Isten háza. És azt mondja Isten, tesztelj le, tegyél próbára. Van egy ígéret, ennek van egy feltétele. Azt mondja, hogy ha megteszed ezt, akkor kiöntöm rád a mennyei zsilipeket. Megnyitom. És ezt nem lehet megállítani. Senki nem tudja elzárni. Éppen nézegettem ilyen videókat, ilyen zsilipekről, hogy tényleg milyen hihetetlen erő van abban, amikor megnyitnak egy zsilipet, és így tódul ki a víz a zsiliből. Nem tudom, láttatok-e már ilyet? Azt nem lehet megállítani. Ezt ember nem tudja megállítani. Olyan erős víznyomás jön ki a zsilipeken. És ehhez hasonlítja a Biblia, hogy Isten, hogy amikor odaadjuk neki az első részt, akkor Isten így megnyitja a mennyi zsilipeket. És nem tudod megállítani ezt. Nem fogod tudni megállítani. Mindig szoktuk itt Gyüliben mondani, és annyira megtapasztaltam ezt az életemben is, hogy Istent sosem fogod túladagozni. Nem tudod túladakozni Istent. Tehát amikor odaadsz neki valamit, Isten többet ad vissza. Akkor te is még többet adsz, és akkor ő még többet ad vissza. És akkor Isten egy ilyen játékot akar játszani velünk, hogy nézzük meg a végén, kinél lesz több. Nem tudod Isten túladakozni, mert ő egy nagy lelkű Isten. És annyiszor megtapasztaltam ezt a saját életembe is. Mi 10 évvel ezelőtt Johnnyval, 10 éve vagyunk házasok, most ünnepeltük a 10. házassági évfordulónkat a napokba, és köszönjük szépen, 1 évtized, ez komoly. És mi 10 évvel ezelőtt emlékszem, amikor összeházasodtunk, összeköltöztünk, ugye a pénzügyeket elkezdtük kezelni, mint házaspár. Eldöntöttünk egy dolgot, több dolgot is, de egy fontos dolgot, hogy az időnk első részét és a bevételünknek a tizedét oda fogjuk adni Istennek. Mint pásztorok úgy is, tehát, hogy mi is azóta is ebben a gyülekezetben mi tizedet fizetünk a saját bevételünk után. És azt a döntést meghoztuk, hogy mi adaptálni fogjuk ezt a kultúrát a saját házasságunkba. Nagy lelkűek leszünk, és azt vettük észre, hogy Isten folyamatosan megáldotta az életünket anyagilag, megnyitotta az ő áldásait, gondoskodott rólunk folyamatosan, már az első perctől kezdve gondoskodott lakásról, gondoskodott munkákról, munkahelyekről, bevételekről. Szóval Isten hűséges. És Isten tényleg nem lehet túladakozni. Szóval ez a negyedik dolog. Ha szeretnénk szellemileg növekedni, erősödni, akkor adjuk oda Istennek az első részt az anyagi dolgokban is. Menjünk tovább az ötödikre. Ha szeretnék szellemileg egészséges lenni, meg kell tanulnom szeretni más hívőket. Meg kell tanulnunk szeretni egymást. Nem csak szeretni Istent, hanem egymást is. Ha szeretnél Jézus tanítványa lenni, nem csak őt kell szeretned, de mindenkit szeretned kell a gyülekezeti családodból. Itt a KKL-ben is. Oké? Nézzetek körbe. És igen, arra, akire ránéztél, még őt is. Még őt is. Őt is szeretned kell. Meg kell tanulnunk szeretni mindenkit. János 13:35. Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. A tanítványság jele nem csak az, hogy szereted Istent, hanem hogy szereted azokat, akiket Isten egyberakott veled egy szellemi családba. A gyülekezet egy szellemi család. És azt írja a Biblia, hogy az alapján fogják megtudni mások, hogy keresztény vagy, hogy szereted a melletted ülőt. Nem a pólód alapján, nem az autódon lévő halacska alapján fogják, meg vagy a nyakadban lógó kereszt alapján fogják megtudni, hogy te keresztény vagy, hanem elsősorban úgy, hogy szeretjük egymást. Szereted a melletted ülőt. És gyakorlatban is szeretjük egymást, mint Isten családját. Nagyon sok keresztény van, úgyhogy szeretem Jézus, de nem szeretem a gyülekezetet. Akkor nem vagy tanítvány. A gyülekezet nem tökéletes. Nem tökéletes emberekből áll. Viszont Jézus ennek ellenére úgy döntött, hogy a gyülekezet számít és fontos. És Isten családja nem más, mint a gyülekezet. A gyülekezet Jézus menyasszonya. Ez az, amiért Jézus meghalt. A kereszten, a gyülekezetért is meghalt, nem csak személyekként, emberekért, hanem globálisan a gyülekezetért, ami nem más, mint Isten családja. Szóval, ha nem szereted a gyülekezetet, akkor nem fog tetszeni a mennyország sem, mert ott együtt leszünk. Oké? Együtt leszel ezekkel az emberekkel, és jobb, ha már itt ezen a földön megtanuljuk egymást szeretni, és kijönni egymással. Szóval meg kell tanulnod szeretni a család többi tagját. 1 János 4:20 azt mondja, aki azt mondja, szeretem Istent, a testvéri viszont gyűlöli, az hazudik, hiszen hogyan szerethetné Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát. Azt mondja Pál, hogy hogyan mondhatjuk, hogy szeretjük Istent, akit nem látunk, hogyha nem tudjuk szeretni egymást, akiket látunk. Ahhoz, hogy tanítvány legyél, szeretned kell mindenkit Isten családjában. A szellemi növekedés közösségben történik. Ezt írjátok le. A szellemi növekedés közösségben történik. Nem akkor, amikor egyedül vagyunk, nem magányos keresztényként fogunk növekedni szellemileg. Nem lehetsz úgy tanítvány, hogy egyedül vagy a te kis világodban elszigetelve, nem lehetsz így Isten, Jézus követője, mert ez az egész a szeretetről szól. Srácok, a szeretetről. János 13:35 azt mondja, arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Aláhúztam ezt a szót, hogy egymást. 58-szor van benne a Bibliában ez a szó, hogy egymást. Szeressük egymást. Törődjünk egymással. Gondoskodjunk egymásról. Imádkozzunk egymásért. Bátorítsuk egymást. Köszöntsük egymást. Amikor 15-30-kor kapunyítás van, tudjuk gyakorolni ezt. Hogy köszöntsük egymást. Gondoskodjunk egymásról. És rengeteg dolog, amit mond a Biblia, hogy mit tegyünk egymással. Hadd mondjam el, ezeket a parancsolatokat egyedül otthon nem tudod betölteni. Ezt csak közösségbe tudod betölteni. Van egy csomó olyan parancsolat a Bibliában, amit egyedül te nem tudsz betölteni. Szükséged van más emberekre. Szükséged van közösségre. Amikor bejössz a közösségbe, kijönnek konfliktusok. Igen, lesznek konfliktusok, lesznek megbántások, de ott tanulunk meg megbocsátani. Ott tanulunk meg szeretni. Isten ezért alkotta a közösséget, ez a szeretet a laboratóriuma, ahol megtanuljuk szeretni egymást. És amikor itt megtanuljuk egymást szeretni, ki tudunk menni a világba, és tudjuk szeretni azokat az embereket is, akik a világban vannak. Azért lettünk megteremtve, hogy megtanuljunk szeretni. Ez az életünk egyik legfontosabb célja. Elsősorban megtanulni szeretni Istent, és utána pedig egymást a gyakorlatban. De ehhez kell egy gyülekezeti család, hogy meg tud tanulni. A két legnagyobb parancsolat a Bibliában pontosan ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, stb. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a két fő parancsolat. És ezért nagyon meghatározó és kulcsfontosságú feltétele a szellemi egészségnekhez az az, hogy tartozol-e egy házi csoporthoz. Itt a gyülekezeten belül. Enélkül nem tudsz növekedni. Nem tudsz szeretni egy tömeget. Tudsz együtt dicsőíteni egy tömeggel. És ez jó is, és kell is. De nem tudsz közösségben lenni egy tömeggel. Szükséged van kis csoportra. Egy házi csoportra, akik támogatnak, ahol megtanulunk szeretni. Megtanuljuk egymást szeretni a gyakorlatban. Bátorítalak benneteket azokat, akik már régebb óta járnak a gyülekezetbe. Tanuljátok meg szeretni az új családtagokat, akik mostanában csatlakoztak a gyülekezethez. Köszöntsétek őket, fogadjátok be őket, törődjetek velük, imádkozzatok értük, támogassátok őket, váljatok a barátjukká. Okay. Szóval ez nem csak az én felelősségem, mint pásztor, ez mindenki, akik már régóta itt vannak a gyülekezetben. Tanuld meg szeretni a melletted ülőt. Okay, szóval ez volt az ötödik. Jól vagytok? Minden oké? Okay? Okay, rendben. Fordulj mellett üdülőhöz, és kérdezz meg, hogy jól vagy, minden rendben? Okay. Jól van. Ha elaludtam melletted ülő, akkor pofoszt fel. Ébreszt fel kicsit, így lögd oldalba. Jól van. Okay. Na, már csak két pont van. A hatodik. Ha szeretnék szellemileg egészséges lenni, szolgálnom kell másokat önzetlenül. A szolgálat egy nagyon fontos része a szellemi egészségnek. Ahhoz, hogy növekedj, nem csak táplálkoznod kell, hanem vissza kell adnod, használnod kell az izmaidat, a szellemi izmaidat. Ha szeretnél te lenni a legfontosabb ember egy közösségben, egy házi csoportban, egy gyülekezetben, legyél az utolsó. Legyél mindenkinek a szolgája. Azt mondja a Biblia, hogyha valaki nagy akar lenni közületek, legyen mindenkinek a szolgája. A nagysághoz vezető út a szolgálaton keresztül vezet. Oda kell adnod az életedet. A Márk 10:45 azt mondja, így van ez az emberfiával is, ő sem azért jött a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Azért jött, hogy az életét váltságdíjul adja, és ezáltal sokakat megmentsen. Két szót húztam alá ebből az igéből. Jézus azért jött, hogy szolgáljon, és hogy adjon. A dicsőítés után ez a következő legfontosabb dolog, amit az életünkbe adaptálnunk kell. Meg kell tanulnunk szolgálni és adni. Ez határozza meg a keresztény életet. Minél jobban megtanulsz szolgálni és adni, annál jobban krisztusibbá fogsz válni, és hasonlítani fogsz Krisztusra. Annál boldogabb leszel, annál teljesebbé fogsz válni, annál egészségesebb leszel, annál áldottabb leszel, mert Isten ki tudja önteni az ő áldását az életedre. Miért olyan fontos a szolgálat a szellemi növekedés szempontjából? Azért, mert a szolgálat olyan, mint egy szellemi edzés. A szolgálat nem más, mint szellemi edzés. Ezt le is írhatjátok akár. Szolgálat egyelő szellemi edzés. Ez nem tudom, hogy hányan szoktatok edzeni. Nagyon fontos az, ugye, hogy az ember ne csak egyen, hanem az a kalória, amit bevisz, az elégesse. Mert különben, ha nem csinálod, akkor el fogsz hízni. Na most a való világban és a való életben is vannak keresztények, akik ha csak esznek, csak eljárunk gyülekezetbe, csak olvasom Isten igét, ami fontos, dicsőítünk, de folyamatosan csak táplálkoznak, és nem szolgálnak, nem adják le ezeket a kalóriákat, elhízott keresztényekké válnak. És rengeteg elhízott keresztény van a világban. És ezek az emberek azok, akik egy idő után elkezdenek panaszkodni a gyülekezetben mindenre. Há, már nem szól úgy a tanítás, meg már nem tetszik ez a dal annyira, meg kritizálják a gyülekezetet azért, mert igazából nekik az lenne a következő lépés, hogy elkezdjenek szolgálni. És akkor elkezdenek szolgálni, akkor látják azt, hogy ja, hogy ez nem is olyan egyszerű, hogy itt működjenek a dolgok, hogy legyen itt egy zongora, meg egy gitár, meg nem tudom micsoda, meg hogy legyenek lerakva a székek. És akkor már az ember egy másik szemszögből kezdi nézni a dolgokat, hogy ez nem úgy van. Nem tudom, hányan tudjátok, szerintem senki, bejöttetek, és örülünk, hogy ilyen szép tisztaság van itt bent, de itt körülbelül 2-3 órát takarítottak az önkénteseink, hogy nagyjából tisztaság legyen ezen a helyen. Tehát egy káosz volt, amikor bejöttünk ide délben. Úgyhogy köszönjük Zolinak és az önkénteseknek. Szóval ennek van egy másik oldala, és fontos, hogy sose váljunk elhízott keresztényekké. Mindig adjuk le. Fontos, hogy táplálkozzunk, de mindig kezdjük el mozgatni a szellemi izmainkat, kezdjünk el szolgálni. Ez az a szolgálaton keresztül, a szellemi edzésen keresztül fog megvalósulni. A szolgálat, hogy Zsani említette, ez nem csak a vasárnapi felszerelést jelenti, vagy hogy valaki itt van, és önkénteskedik a gyülekezet. De persze erre is nagyon nagy szükségünk van. Szükségünk van zenészekre a dicsőítő csapatban. Szükségünk van önkéntesekre az üdvözlünk itthon csapatban. Szükségünk van minden területen önkéntesekre. Tehát nyilván, hogyha van benned egy ilyen potenciál, és vannak ilyen ajándékaid, akkor és ott az idő, úgy érzed, hogy ez a következő lépés számodra, akkor várunk benneteket szeretettel. Keressetek meg minket, gyertek el a Team Night-ra. Viszont a szolgálat, ahogy Zsani is említette, ez nem csupán ez. A szolgálat azt jelenti, hogy szolgálunk egymás felé. És ez talán a legfontosabb. Felhívunk valakit hétköznap. Mi van vele? Elmegyünk a kórházba, meglátogatjuk. Veszünk neki egy ajándékot. Meghallgatjuk. Eljössz ide, nem 4-kor, beesel az alkalomra, mint most a legtöbben beestünk, hanem 3:30-re ide jössz, és elkezdesz oda menni egy új emberhez, és megkérdezed, hogy te figyelj már, te ki vagy? Hogy, ne ezt kérdezzétek, hogy ki vagy. Hanem, hogy szia, Géza vagyok. Mi a te történeted? Hogy vagy? Milyen volt a heted? Mesélj valamit az életedről. Szóval így is tudunk szolgálni. És ezek fontos dolgok. Fontos, hogy szolgáljunk. Mert ha nem szolgálunk, eltunyulnak a szellemi izmaink. Nem tudsz növekedni úgy, ha nem szolgálsz. És nem tud Isten így megáldani. Úgyhogy ez egy fontos része a dolgoknak. Oké? És végül a 7. az utolsó pont, amiről szeretnék ma beszélni. Szellemileg akkor válunk egészségessé, amikor tovább adjuk az örömhírt másoknak. Szeretnénk szellemileg egészségesek lenni, tovább kell adnom az örömhírt másoknak. Amit én is kaptam, azt továbbadom másoknak. Van egy célja az életünknek, és Isten adott neked is egy célt, és amit kaptál, azt továbbadod. Elmondod azt annak az embernek, hogy figyelj, én reménytelenül éltem addig az életemet. Isten adott egy célt az életembe. Én amikor megtértem 13 éves koromban, én kaptam egy víziót Istentől. Kaptam egy célt az életemre nézve. És nem hülyeségekbe fektettem bele az energiáimat, hanem Isten dolgaiba. Elkezdtem Isten királyságát építeni, és nem olyan dolgokba fektettem bele, nem rossz dolgokba, nem ilyen hiába valóságokba, hanem Isten adott egy konkrét célt, hogy mit kell tennem. És ezt csinálom a mai nap is. Szóval az én bizonyságom az, hogy én kaptam Istentől egy célt. Rájöttem, hogy mi az én életemnek az értelme. Miért teremtett Isten? Aztán, hogy a bűneinkre van bűnbocsánat. hogy Isten a múltunkat megbocsátotta, hogy van értelme az életünknek, hogy van jövőnk. Van jövőnk, egy reményteljes jövőnk. Ezt továbbadod, amit kaptál, továbbadod. Mindenkinek más a története. Mindenki máshogy tapasztalta meg Jézus. Mindenki máshogy jött Jézushoz. Add tovább a történetedet. 2 Timóteus 2.2. Mindazt, amit sok tanúval együtt te is hallottál tőlem, bízd rá megbízható és hűséges emberekre, akik majd képesek lesznek ezeket a tanításokat továbbadni. Pál erről beszél. És itt érdekes, hogy itt látunk 4 generációt. Pál továbbadta Timóteusnak, Timóteus továbbadta másoknak, ők is továbbadták egy 4. generációnak. Nem tudom, gondolkoztál-e már azon, hogy te azért tértél meg, és azért fogsz egy nap a mennyben lenni, mert valaki továbbadta neked. Gondolkoztatok ezen? Valaki elmondta neked az evangéliumot. És annak az embernek is valaki elmondta az evangéliumot. És annak az embernek is valaki elmondta. És generációk és generációk is megyünk vissza a múltba. A kérdésem az az, hogy te tovább fogod valakinek adni. Te valakinek el fogod mondani az evangéliumot? Vagy meg fog állni nálad ez a láncreakció? Meg fog állni ez a folyamat nálad? A kereszténység mindig csak egy generációnyira van attól, hogy kihaljon. Ha mi nem adjuk tovább a következő generációnak, ki fog halni a kereszténység? Meg fog állni. Mindig a következő generáció adja tovább a következőnek. Te már elmondtad valakinek, hogy Jézus mit tett a te életedbe? Ha nem fogod elmondani, akkor ki fogja elmondani? Ki fogja elmondani a környezetedbe? Ha még nem mondtad el senkinek, akkor szellemileg még steril vagy. De Isten szeretne használni téged. Jézus azt mondja, hogy ha szeretnél a tanítványom lenni, add tovább az örömhírt. A Máté 28:19-20 azt mondja, ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványom már minden embert. Az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú, a Szent Szellem nevébe. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Mit mond az ige? Tegyetek tanítványá mindenkit. Ha igazi tanítvány szeretnél lenni, tegyél tanítványá valakit. Ezt jelenti. Ha igazi tanítvány akarsz lenni, tanítványá kell tenned másokat is. El kell másoknak mondanod, és megosztanod, hogy mi a te történeted, a reményedet, a hitedet, a történetedet. Szóval szeretnék egy kihívást állítani eléd a mai nap. Szeretném, hogyha elkezdenél először is imádkozni. Imádkozni a barátaidért. És azt mondani Istennek, hogy Uram, szeretnék ma hozzád vezetni egy embert. Szeretnék bizonyságot tenni. Szeretném, hogyha ebben az évben valaki rajtam keresztül megtérne. És hadd mondjam el, ha elkezdesz imádkozni ezért az emberért, Isten fog munkálkodni. És egyszerűvé fogja tenni ezt az egészet. Nagyon sokszor azért nem működik, mert nem imádkozunk. Egyszerűen csak ennyi. Azt írja a Biblia, hogy kérjetek és adatik. Itt van egy feltétel és egy ígéret. Ha kérünk, akkor kapunk. Ha kéred és imádkozol azért, a barátodért, Isten munkálkodni fog. Elvetsz egy magot, és Isten ki fogja kelteni ezt a magot. Gondolj arra, hogy egy nap, amikor a mennyben leszel, oda jön hozzád egy ember, és azt mondja, figyelj, tudod mit? Emily, én azért vagyok itt a mennyben, mert te nekem elmondtad az evangéliumot. Te beszéltél nekem Jézusról. Ezért vagyok itt. És akkor Emily azt mondja, hogy wow, de jó. Miattam van itt ez az ember. Én miattam. De ennél szebb, csodálatosabb dolog nincs a világon. Itt a Földön építünk barátságokat, de ha igazán szeretnél örökké tartó barátságokat építeni, amik a halálunkkor sem szűnnek meg, és a mennyben folytatódnak, akkor ezért mondja a Biblia, hogy hogy amikor valakit Krisztushoz vezetünk, akkor egy örök barátságba kerülünk vele. Mert örökké vele fogunk élni a mennyben. Örök barátok lesztek. Szóval bátorítalak, hogy ebben az évben imádkozz azért, hogy valaki rajtad keresztül megismerje Krisztust. Imádkozzunk ezért. És most, ahogy lezárom ezt az egész alkalmat, csak befejezésképpen, vagy ezt az üzenetet, ha megnézzük ezt a 7 dolgot, amiről ma szó volt, ha szeretnél átformálódni, szeretnéd, hogy Isten változást hozzon az életedbe, döntéseket kell hoznod. Okay? Szokásokat kell kialakítanod. Ez nem jön automatikusan. Ezek mind döntéseknek a következménye. Egy napi döntés. Viszont ennek lesz egy örökké tartó jutalma. Okay? Nem vallásosságból tesszük, hanem azért, mert tudjuk, hogy ennek lesz egy örökké való jutalma és áldása. Szóval bátorítalak mindannyiunkat, benneteket arra, hogy ne legyünk langyos keresztények. Vegyük komolyan. Nőjünk fel. Engedjük meg Istennek, hogy változtasson bennünket. És ahogy megváltoztat bennünket, azt fogod látni, meg fog változni az életünk. Ha megváltoztat téged Isten belülről, meg fog változni az egész életed. Ez hatással lesz az életed minden területére. Úgyhogy ezt kívánom a mai nap, hogy hozzunk meg döntéseket. Amen. Álljatok fel, kérlek, és most imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked a te igédet, amely tele van ígéretekkel. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy te tényleg meg akarsz minket áldani. Meg akarod áldani az életünk minden területét, Uram, a házasságainkat, az anyagi dolgainkat, Uram, a kapcsolatainkat, a szellemi életünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket, mindent, Uram, a munkánkat. Uram, csak szeretnénk a mai nap meghozni egy döntést, hogy szeretnénk olyan szokásokat kialakítani az életünkbe, amik változást hoznak, Uram. Szeretnénk, Uram, engedelmeskedni a te igédnek. És szeretnénk téged követni teljes szívünkből. Uram, a mai nap szeretnénk ezt a 7 dolgot adaptálni az életünkbe. Szeretnénk téged szeretni minden előtt és mindenki előtt. Szeretnénk naponta találkozni veled. Uram, meghozunk egy döntést, hogy igen, fontos lesz nekünk is ez. Nem csak neked, hanem nekünk is fontos lesz, hogy találkozzunk veled. Szeretnénk, Uram, tanulmányozni, és a szívünkbe helyezni a te igédet, és alkalmazni az életünkbe. Uram, szeretnénk odaadni neked az anyagi életünket is. Szeretnénk neked adni az embereket, a kapcsolatainkat. Meg szeretnénk tanulni, szeretni másokat. Szeretni itt, ebben az otthonban, ebben a családban. Szeretnénk a fizikai családunkban megtanulni, szeretni. És Uram, szeretnénk növekedni a szolgálaton keresztül, az önzetlenségen keresztül. Taníts meg bennünket erre, ennek a művészetére, hogy mit jelent szolgálni. És Uram, csak imádkozom azért, hogy adj nekünk egy bátorságot, hogy kimerjünk lépni, és át tudjuk adni az örömhírt másoknak. Továbbadjuk másoknak. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.